Kávézó a világ végén, és mint ahogy azt már beharangoztuk így a műsor elején, Hankó Gergely a vendégünk, a Petkupa projekt vezetője, környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetségének ügyvezetője, mind a mellett, aki a PET profiként hulladékgazdálkodás minden részletét ismeri, és évek óta koordinálja a Petkupa nemzetközi tevékenységét, és akkor ebből már az is kiderül, hogy akkor ugye ez mostanra már egy nemzetközi szervezetté nőtte ki magát. Kérdésem az, hogy van-e neked is valamilyen tiszti rangod, mert hogy tudom, hogy Molnár Dávid Attila, azt hiszem, hogy admirális, PET admirális,
igen,
neked
kapitány, van. Igen, kapitány, és van egy 9 fős admiralitásunk, annak vagyok az egyik tagja.
De akkor nincs az, hogy nem tudom mik az admiralitásban a tiszti rangok, nem tudom, százados, vagy nem tudom, kormányos, vagy nem tudom, valami?
Vannak, igen, kormányosok, meg, tehát megvannak így a rangsorok, mi vagyunk a 9 fős admiralitás.
Ja, tehát ti vagytok, tehát ti mind az admiralitás vagytok, igen. Tehát hogy ti, oké, tehát akkor te is téged, a te személyedben is egy admirálist köszönhetünk.
Egyet a sok közül.
Na hát...
Neked viszont nem maradt keksz.
Igen, tényleg.
Gerjezés így... csúnyán is nézett.
Igen, ezt valóban nem is kellett volna elmondani. Akkor ilyenkor az a legjobb, ha nem is mondjuk el, hogy
majd
volt keksz. Legközelebb hozunk neked is kekszed, mert megérjük.
Egyből vissza tudok vágni, viszont kaptam egy palackos vizet, ez nem tudom, ez a beugrató kérdés, vagy...
Igen, ez
így... Rögtön így profánul bele a közepébe, igen.
De tényleg ez van, mi is igen, így beszélgetünk mindenféle környezeti szennyezésről, mindenféle környezeti problémákról, többek között a műanyagról, és akkor így parancsolsz, kérsz egy palackos vizet, tehát hogy igen, tehát hogy ez elég kellemetlen, de
hát... Mossuk kezünket, hogy a stúdióban nem lehet másfajta vizet behozni, csak zárt kupakos...
Hát lehetnének is kulacsaink, amiket így beüzemelünk, és egy nagy flakonos. Tehát, hogy vannak erre azért megoldások.
Jó kis rádiókafé logos kulacsot majd rendszeresítünk.
Igen, minden vendégnek. Na jó, szóval, hogy akkor kanyarodjunk vissza a dolgoknak a legelejére. Tehát egyrésztről azt gondolom, hogy ez, nincsen olyan szervezet, ami jobban megtestesíti azt, amiért ezt a műsort ezt így létrehoztuk, ami az, hogy igenis a nagyon-nagyon sok és számos és nehéz nagy probléma ellenére is próbáljunk pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, hogy próbáljunk megoldásokat keresni, nem pedig csak fogni a fejünket és nem tudom sírva bezárkózni. És azt gondolom, hogy amit ti a Petkupával csináltak, az ennek egy nagyon-nagyon eklatáns példája, hogy itt van ez a egyébként baromi nehéz szituáció, hogy egy csodálatos Tisza folyót megszámta a másik folyót a világon, eláraszt a műanyag szemét, és akkor nem az van, hogy ti is teljesen nyilván kétségbe estetek, de a kétségbeesésből született a Petkupa ötlete. Ha esetleg egy pár szóban el tudnád mondani, mi volt az eredet, hogyan született az ötlet, és mikor?
Hát a Petkupa az 11 évvel ezelőtt született, és ugye a projektnek a gazdája a természetfilm.hu egyesület, és hát ők természetfilmben feketeövesek, és folyamatosan a világ minden táján, levegőben, víz alatt mindenhol forgatták a szebbnél szebb természetfilmeket. És Felső-Tiszán is, Tokaj fölött, a leszakadt löszpartfalnál megpróbáltak madarakat filmezni. Több palack jött a Tiszán, mint ahány madárral találkoztak. Úgyhogy elkezdték a palackokat forgatni, és elkezdtek azon gondolkodni, hogy lehetne a hulladékkal felvenni a küzdelmet a szennyezés ellen. És akkor itt jött a fantasztikus ötlet, a American Cup után szabadon, hogy legyen egy plastic cup, tehát a PET kupa, ahol a folyami hulladékokból építjük meg a hajókat, és azzal versenyeznek a csapatok. Azóta most már évi 5 darab PET kupa kerül megrendezésre a régi egy helyet.
Na, akkor itt a válasz, mert igen, én nem tudtam válaszolni, hogy egy, én azt mondtam, hogy talán 2 is, de akkor ez szerint már 5 van. Hát van, anyag van.
Anyag van, sajnos még egy jó darabig lesz munkánk, de a hosszú távú cél az, hogy ne kelljen már több hulladékot gyűjteni, hanem sima mezei evezős túrákkal foglalkozzunk. Ez a hosszú távú cél.
Milyen jó is lenne.
Ez csak a Tiszára terjed ki egyébként ez az 5 alkalom, vagy átívál más folyókra is, más vízes területekre Magyarországon?
Már több éve szervezünk a Bodrogra is, ugye ott is közel annyi hulladék érkezik, mint a Tiszán.
Milyen szerencse.
És idén először pedig a Maroson is lesz egy PET kupa.
rögtön az merült fel, amikor erről beszélgettünk a Robival a műsor felvezetőjében, hogy hát tök jó, de hogy ez így, nem arról van szó, hogy akkor most tulajdonképpen ti megcsináljátok más helyet, a más, más szemetét összegyűjtitek, tehát hogy akkor az jó, hát akkor, akkor ez ugye ez ömlik bele a Tiszában nem magától, és akkor nem baj, majd a hülyék összeszedik a túloldalon. Tehát, hogy így nem szoktátok néha ezt érezni, néha, hogy akkor így más helyet csináljátok.
Ez igen, ilyen farkába harapok így, nem? A 22-es csapdája a feelingje van.
Igen, igen, ezt sokszor megkapjuk ezt a kérdést, hogy nem túl sziszi-fuszi ez a munka, és hát valóban az. Ugye azért évente ilyen 70 ezer, 100 ezer kilogramm hulladékot gyűjtünk össze a Tiszából és annak ártéri erdejeiből, és nagyon jó látni, hogy évekig tisztán maradnak egyes szakaszok. Ezek ugye döntő többségében Natura 2000-es védett folyómenti ártéri erdők, tehát a legnagyobb ökológiai folyosója Magyarországnak, megéri rá vigyázni. Tehát időszakosan is kitakarított részek azok azért nagyon, hogy is mondjam, hasznosak, nemzeti kincs. Ahogy jönnek az újabb áradások, ezek vissza tudnak szennyeződni, de most már ugye a vízügy is óriási erőbedobásokkal dolgozik a hulladék megállításán, illetve hát 2022 volt az első év, hogy több hulladéknak a vízbekerülését előztük meg a felvízi országokban, mint amennyit mi itthon Magyarországon összegyűjtöttünk. Tehát 10-szer akkora mennyiségnek a begyűjtését sikerült Kárpátalján együttműködésből, projektből megvalósítani, mint amennyit mi ugye csővégi megoldásként összeszedünk a...
Tehát a megelőzés.
Vízből.
Jó, akkor egy kicsit beszélj arról, légy szíves, hogy miért van ekkora szennyezés, miért ekkora probléma ez, mi van ott Kárpátalján, ami miatt ennyi palack és műanyag hulladék kerül a Tiszába itt?
Igen, hát a szép szőke szerelmünk a Tisza, az a Kárpátok bércei közt ered Kárpátalján, Ukrajna területén, és itt közel 200 településre nem jut el a kukásautó, tehát nincs hulladékbegyűjtés, az itt élő emberekre van vízbe, hogy a hulladékukkal hogyan bánnak el, ugye van, aki elégeti, valaki elássa, valaki kiviszi az ártérbe, és a folyó a áradásokkor, mint egy ingyenes közszolgáltató, elviszi a hulladékot, és nem kell vele többet foglalkozni. Ezekben a térségekben még soha nem is fizettek kommunális adót, tehát itt új adó nem bevezetésére is majd sor kell, hogy kerüljön, de ez nem csak Kárpátalján van, így Románia területéről is nagyon-nagyon sok hulladék érkezik Magyarországra. A jó hatásunknak köszönhetően most már kiegyenlítődött a kettő, tehát most már nagyjából egyenlő arányú jön Románia és Ukrajna területéről, régen jóval nagyobb volt az ukrán területről származó hulladék. Némi mennyiség még jön Szlovákiából is, ehhez ugye mi még hozzátesszük a még kisebb mennyiségeinket,
igen, mert azért
jól működik a begyűjtés.
Hát egy-egy hobbi szennyező azért van, aki...
Azért igen, nagyon jól látni például a Tisza-Tunál is környékén, hogy azért a horgászatból, egyéb szabadidős tevékenységekből is hagyunk ott ezt-azt.
Igen, meg nálunk is azért van, aki szeret így olcsóbban megoldani a dolgokat, hogy valahová kiviszi a part oldalba, jól tudjuk, hogy ez sajnos nálunk is egy meglévő passzió. De hogyan, mit tudtok ti csinálni? Tehát hogy tudtátok megelőzni ezt Kárpátalján? Mit tudtok ti mint tenni, hogy ne kerüljön bele ez a hulladék a Tiszába?
Hát már több éve folyamatosan járjuk a kinti folyószakaszokat, a rendezvényeket, kerestük a partnereket, és hosszú évek alatt azért ráakadtunk azokra az úttörőkre, akikkel teljesen egy húron pendülünk, tehát közös nyelvet beszélünk, és elképesztő hatékonyan tudunk gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk akár a hulladékokat a folyóban megállítani, tehát nagyon innovatív megoldásaik vannak, hogy a folyóban hogyan lehet különböző környezetbarát módszerekkel megállítani a hulladékot, de mi megkerestük azokat a hulladék gazdálkodókat, akik a szelektív gyűjtést tudják kiterjeszteni. És akkor az egyik hulladék gazdálkodó Ruszlán barátunk, ő kitalálta azt, hogy ha bálázó gépeket telepít ki azokra a településre, településekre, ahol nem jár kukásautó, és ott mondjuk kifizeti az ott bebálázott hulladékoknak az értékét, akkor az ott élő emberek, önkormányzati közfoglalkoztatottak nagy mennyiségű csomagolóanyagot bebáláznak az ő számára, és örülnek neki, hogy legalább a szelektíven gyűjthető hulladék nem jut a folyóba. Úgyhogy nyilván emellett tréningek, oktatások, edukáció, iskolába is nagyon sok programot indítottunk el, és folyamatosan a döntéshozók felé is kommunikáljuk azt, hogy hogyan kellene változtatni, és ebben most egy újabb csavart hozott az utóbbi, most már több mint egy évbe előálló háborús helyzet.
Mondom, könnyített a helyzeten.
Hulladékos szempontból is. Mivel, hogy Kárpátalja az egyik legbiztonságosabb része Ukrajnának, ezért megnövekedett a lakosságnak a száma, még több hulladék keletkezik, kicsit recseg már az infrastruktúra, de további 400 cég költözött be a régióba, és a beköltöző cégeknek, illetve a lakosoknak a környezettudatossága, az igény szintje magasabb, és itt már nagyon sok cégnek...
Hát megmondom, van egy kis pénz is hozzá, hogy valamit lehessen csinálni.
Így van, és ezeknek a cégeknek nem oké, hogyha az ő hulladékuk nem ellenőrzött módon kerül mondjuk vissza a körforgásos gazdaságba, nem szeretnék a különböző anyagaikat viszont látni valamelyik kis filmünkben, vagy az ártéri erdőben. Nyilván van egy megnövekedett adóbevétel is, tehát most van lehetőség arra, hogy az infrastruktúrát hozzáfejleszék a megnövekedett lakosságszámhoz, meg cégszámhoz.
Ilyen érdekes, hogy tudja hozni az élet a dolgokat, hogy az ember azt gondolná, hogy egy ilyen helyzet teljesen egyértelműen csak negatív irányba tudja tolni a dolgokat, de aztán végül mégse, tehát sose lehet tudni, hogy igen, valami, ami esetleg rossznak tűnik elsőre, az akár jót is hozhat, és vice versa. Milyen volt először a fogadtatás, tehát amikor ezzel elindultatok házalni ezzel a dologgal, hogy fogadtak benneteket, mennyire? Mert ugye ezek az emberek nyilván ehhez vannak hozzászokva, hogy egy nagyon sok helyen, ugye Ázsiában is azt mondják, hogy az a probléma, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül a tenger volt az, ami a szemetet elvitte, mert hogy a tenger az megoldja, csak ugye amíg ez szerves volt, ezzel semmi gond nem volt, és ugye ott jön a probléma, hogy most ugye a sok műanyag hulladékot ugyanúgy a tengerbe vagy a folyókba öntik a helyek, tehát nem is feltétlenül értik az emberek, hogy ezzel mi a probléma? Tehát ez nálatok is így volt?
Hát a szemléletformálást azt ugye nem lehet elég korán kezdeni, úgyhogy erről tényleg nem lehet eleget beszélni, és ezért próbáljuk meg a létező összes lehetséges módon. Szerveztünk kerekasztal megbeszéléseket is Kárpátaljára, konferenciát, edukációt, folyómentő akciókat, tréninget a folyómentők részére. Tehát, hogy minden létező eszközt meg kell ragadni, és harcolni kell a folyószennyezés ellen. Ott is megvannak ugye azok az úttörők, akik kvázi már vártak minket. Egyik kedves barátunk, akiről ugye egy film is készült, Franz Béla, ő ugye hosszú órákat utazott azért, hogy találkozzon velünk és bemutatkozhasson, amikor mi ott bemutattuk az egyik petkupás filmet. És ez annyira megérintett minket, hogy nem is tudott ott maradni a filmvetítés végéig, hogy beszélgessünk, mert mennie kellett vissza az üzembe, mert vitték a következő hulladékmennyiséget hozzá. Úgyhogy mi is a kollégámmal, pont az emlegetett Molnár Attilával megaludtunk Ungváron, másnap hajnalba beültünk az autóba, és elmentünk Körösmezőre Bélához, megnéztük, hol dolgozik, és azóta együtt munkálkodunk. Ő takarítja a Tisza forrását többek között. Tehát ő már a 0 kilométernél megelőzi a szennyezést.
És mit csinál, hogy ott összeszedi, és aztán reciklálja a műanyag hulladékot, hogy mit tud csinálni egy vállalkozó, amivel meg tudja oldani ezt a problémát, vagy valamelyest tudja csökkenteni a problémát?
Ő a hasznosítható hulladékokat gyűjti be a boltoktól, a lakosoktól, és most már ugye több projektet valósítottunk meg együtt. A Zero Waste Tisza River projekt keretében 7 intézményhez, illetve a Tisza forráshoz is kitelepített szelektív gyűjtő edényzeteket, úgyhogy már egyre nagyobb begyűjtő kapacitása van, és őket ezt elképesztő körülmények között válogatják, darabonként bálázzák és készítik elő a szállításra, meg az újrahasznosításra. hát érdemes ellátogatni Körösmezőre. Egyébként egy mesebeli, fantasztikus hely a Tiszának a forrása, de amikor látod mondjuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak, a munkavállalók egy része a hegyekből érkeznek még sötétben, hajnalban, és itt van az egyetlen lehetőségük például, hogy meleg vízhez jussanak. Tehát itt azért nagyon más körülmények vannak, úgyhogy Béla tényleg kincset ér, amit a Körösmező művel.
Egy kis zenét nyomjunk szerintem. Nem, mondj, ne nyomjunk. Robi nem szereti a zenét.
Nem, hanem van 5-6 percünk, és szerintem nem érdemes visszajönni egy 2-3 perces megszólásra, hanem egy picit megbeszélgessünk.
Jó, hát még van miről, akkor még egy kicsit még... Én nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy hát ez egy csodálatos dolog, amit csináltok, de hát ez iszonyatos mennyiségű munka, tehát rengeteg idő, hát csak ez az utazás, amit mondtak, hogy elmentek, ugye szervezitek, ezt hogy tudjátok organizálni? Tehát ez, én csak egy kis pici, nem tudom, patak tisztítást szerveztem, az is hetekig tartott, és azóta se sikerült még folytatnom, pedig nagyon szeretném, mert ugye annyira sok időt vesz igénybe, tehát el sem tudom képzelni, hogy ez nektek mennyire nagy munka, tehát hogy gondolom ti ezt főállásban csináljátok már, vagy félállásban?
Is. Sajnos nem minden kifőállásban. Én is mellette azért egy országos környezetvédelmi érdekképviseletet vezetek 265 tagvállalattal. Tehát, hogy mindenkinek megvan a megvan a elfoglaltsága, de hát amennyit csak tudunk, erre fordítunk erőforrást. Tehát hetente vannak a folyótakarító akcióink, úgyhogy ehhez kellően kaotikus magánélettel és munkaélettel rendelkezünk, de mivel hogy folyamatosan jönnek az eredmények, ezért az elán az hatalmas, és hát van egy óriási önkéntes bázisunk, több száz fő, akik tényleg bármikor hadrafoghatóak, egyik évben még a karácsony előtti hétvégén is 15 ember a hóesésbe válogatta a hulladékot a kiskörei vízerőműnél. Van, aki pedig 24 órán belül autóba ugrik és megy, hogyha jön az áradás, és a felső-tiszavidéki vízügyel válvetve dolgozik a markológépek mellett. Úgyhogy azért látszik az, hogy egyre többen akarnak tenni, és látható eredményét akarják látni a munkájuknak. Úgyhogy itt erre van lehetőség.
Igen, szerintem az van, igen, hogy a legtöbb ember, a normális emberek, akikből azért szerintem mindig azt gondolom, hogy több van egyébként, csak nyilván aki a nem normálisak hangosabbak, hogy mindenki szeretne valamit tenni. Csak az a probléma, hogy nagyon sok mindenki nem látja, hogy mit tud tenni. Ezért nagyon jó egy ilyen szervezet, mint a tiétek is, mert ad lehetőséget arra, hogy az emberek csináljanak valamit, mert ez a legfrusztrálóbb szerintem ebben az egészben, hogy tehetetlennek érezzük magunkat. Én is ezt láttam, amikor ezt a pici kis patakmeder tisztítást csináltuk ott nálunk a pilisszentói faluban, ahogy annyira lelkesen jöttek az emberek, és túrták, és dagonyázták a sarat, és nyakig bele ezen ásták magukat, hogy kiszedjenek egy gumiabroncsot, és épp csak végeztük, mert mondták, hogy akkor mikor folytatjuk. Tehát hogy tényleg ez látszott, hogy végre valami, amit lehet tenni, mert hogy a legtöbb embert ez nagyon-nagyon zavarja. Csak igen, olyan, ahogy az angol mondja, overwhelming, tehát hogy amikor azt látjuk, hogy igen, mindenhol van, meg ugye nagyon sok információt kapunk, ezért nagyon veszélyes fegyver a média, hogy egyrészt nagyon jó, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy sok probléma van, de túl is lehet ezt tolni, és amikor az van, hogy akkor már mindenhol, akkor azt érzed, hogy hát jó, akkor nem tudok mit csinálni, akkor magamra zárom az ajtót, aztán inkább ne is tudjak erről az egészről. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit ti csináltok, és akármi az eredménye, egyszerűen az, hogy valamit, hogy megmutatni az embereknek, hogy lehet valamit csinálni, ez elképesztő, és az, hogy ezt tovább tudjátok vinni még egy szintre, hogy ezt akkor akár a forrásnál edukálással, az pedig az mindennél többet jelent. A cégeket említetted, ez egy fontos kérdés, hogy ugye mindig előkerül a műanyag szennyezésnél, hogy akkor most kinek a kötelessége, kinek a felelőssége volna ugye a műanyag hulladékot kezelni. Annak a cégnek esetleg, mert ugye ez sokszor előfordul, hogy akkor bizonyos nem nehéz kitalálni, mely cégek azoknak, akiknek a termékei mondjuk a PET palackok között a leggyakrabban előfordulnak, hogy akkor nekik volna felelősségük, hogy gondoskodjanak arról, hogy ezek a csomagolások ne kerüljenek a vízbe, vagy ez a helyi önkormányzat, vagy az állam, vagy a civilek felelőssége. Tehát te hogy látod, hogy kinek kellene ezügyben nagyobb lépéseket tenni?
Igen, hát a felelősség az abszolút közös, tehát mindenkinek a saját területén rengeteg eszköze van arra, hogy előre tudjon ebben lépni. A legfontosabb az lenne tényleg itt akár az energiaválság kapcsán is, mindig a megelőzéssel kellene kezdeni. Tehát megnézni azt, hogy mit és miért használunk. És hogyha ezt a két alapvető fenntarthatósági kérdést feltesszük, akkor már kilőjük a problémák nagy részét. Mert általában ugye technokrata civilizáció lévén mi mindig a hogyan kérdésre keressük a választ, de hogyha ezzel kezdjük, hogy mit és miért, akkor rengeteg olyan felesleges műanyagot lehetne helyettesíteni, vagy kivezetni a forgalomból, amire igazából nincs is szükségünk. Ugye a SUP irányelv, ez a egyszer használatos műanyagoknak az irányelve, az pontosan ezt tűzte ki célul, hogy egyes tényleg, amik csak pár másodpercig használunk, azokat a műanyag termékeket tiltotta be, és igazából a nagyon nem hiányzik egyik sem, nem? Tehát a villa, ami ahogy beleszúrod a kajába, eltörik.
Rántott húst vágni ezzel, igen.
Igen, tehát a nejlonzacskó, meg a nem tudom én, a lufi tartó pálcika, meg a sok egyéb fűtisztító pálcika, ugye, ami aztán tipikusan megjelenik a természetes környezetben, meg az állatoknak a emésztőszerv rendszerébe. Tehát ezeket gond nélkül ki lehetett vezetni, jöhet a következő lépés. A termelők, gyártók, azok ugye egyértelműen felelősek a szennyezésért, meg kell oldani a csomagolásoknak, termékeknek a visszagyűjtését. És a kiterjesztett gyártói felelősségnek az elve, az pontosan ezt célozza, és ugye július 1-től indul a teszt Magyarországon a palackok és egyéb csomagolószereknek a visszagyűjtésére, 2024. január 1-től pedig éles lesz a rendszer, tehát mi is itt Magyarországon például ezt a palackot már ugye jó pénzért vissza tudjuk majd váltani, és kvázi körforgásban tud maradni.
Hát igen, ez elképesztően fontos lenne. Láttam is ezzel kapcsolatban egy TED-es előadást, egy azt hiszem ausztrál fickónak az előadása volt, aki fém visszagyűjtésből lett egyébként milliárdos, és mondta, hogy voltak éppen igazából csak arra volna szükség, hogy a műanyagnak az értékét egy picit feljebb toljuk, tehát hogy följebb kerüljön, tehát hogy a virgin műanyag picit többe kerüljön, mint az újra hasznosított, mert ugye per pillanat az van, hogy azért az olajból előállított szűz műanyag az jóval olcsóbb, mint az újra hasznosított, de hogy ezt a pici kis billentést kellene megcsinálni, és onnantól kezdve, mint ahogy ezt te is említetted, hogy már onnantól kezdve, hogy bevállázzák meg, de már értéket jelent, tehát hogy ott már lehetne mozgósítani akár a szegényebb országokban is, ugye nagyon sok embernek jelentene ez bevételt, hogy gyűjtsék be, és már is nem szemét lenne belőle, hanem valami érték. Tehát, hogy vannak erre megoldások, csak hát azért igen, ez egy ugye mindenkinek a pénztárcája, mindenki szeret ilyesmiről beszélni, de senki sem szeret áldozni rá. Tehát ha most hirtelenjében az összes ilyen termék 20%-kal drágább lenne, akkor mindenki szívná a fogát, már pedig azért ezt valószínűleg máshogy nem lehet megoldani.
Igen, hát illetve Magyarországon még egy óriási nagy előrelépés lenne például a zöld közbeszerzés, hogyha ugye a közbeszerzésben nagyon pontos kritériumok lennének arra vonatkozóan, hogy egyes termékek hány százalékba kellene, hogy újra hasznosítottak legyenek, akkor ugye rengeteg olyan közterületen lévő tárgyunk lenne reciklált, ami felpörgetné kvázi az újra hasznosítást, és jóval nagyobb mennyiségű anyagokat tartana a körforgás. Csak kinézek az ablakon, ugye látom a különböző kerékpártárolókat, meg a parkolást, ezeket a parkolórudakat, ugye azokat is 100%-ig lehet reciklált műanyagból gyártani, mégis Budapesten általában ezek alumíniumból vannak.
Igen, ami egyébként meg egy máshol teljesen jól felhasználható anyag. Oké, egy kis zenével, hírekkel jövünk, és aztán innen folytatjuk.